és békesség adassék nékünk bőségesen az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Ámen. Segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, az élő Istennek az igéjét, és a magunkkal hozott szentírásokból keressük is ezt ki. A Bírák könyvéből fogom olvasni az igét a 6. részből, az első 4 versből, valamint a 11. verstől a 24. versig terjedő szakaszból. A megnevezett helyről, a Bírák könyvének 6. részéből, az első verstől így szól hozzánk Istenek igéje. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, ezért az Úr Midján kezébe adta őket 7 esztendőre. Midján pedig kemény kézzel bánt Izraellel. Izrael fiai rejtek helyeket készítettek maguknak a hegyekben, meg barlangokat, a hegyi erdőket Midján miatt. Mert valahányszor Izrael vetett, Midján, Amálék és más keleti törzsek rájuk törtek. Ott táboroztak és tönkretették a föld termését egészen a Gázába vivő útig. Nem hagytak élelmet Izraelben, sőt egyetlen juhot, marhát vagy szamarat sem. Aztán eljött az Úr angyala és leült Ofrában a cserfa alatt, amely az Abiézer nemzetségéhez tartozó Jóásé volt. A fia Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midján elől. Az Úr angyala megjelent előtt, és így szólt hozzá, az Úr van veled, erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki, kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból? Most meg eltaszított bennünket az Úr, és Midján kezébe adott. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta, menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt Midján markából. Én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki, kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt? Hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Manassében, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Az Úr így válaszolt neki, majd én veled leszek, és úgy megvered Midjánt, mintha csak egy ember volna. Erre ő így szólt hozzá, ha elnyertem jó indulatodat, add nekem valami jelét annak, hogy valóban te beszélsz velem. Ne távozz el innen, míg vissza nem jövök hozzád, és ki nem hozom ajándékomat, hogy egyél, hogy elét tegyem. Az ezt mondta, itt fogok ülni, amíg vissza nem térsz. Ekkor Gedeon elment, és elkészített egy kecskegidát, meg egy végalizből kovásztalan kenyeret. A húst egy kosárba tette, a húslevét meg egy fazékba, aztán kivitte hozzá a cserfa alá, és oda tette eléje. Az Isten angyala ezt mondta neki, vedd a húst és a kovásztalan kenyeret, tedd le erre a sziklára, és öntsd rá a levét. Ő pedig így cselekedett. Ekkor az úrangyala kinyújtotta a kezében lévő botot, és a végével megérintette a húst meg a kovásztalan kenyeret. Erre a sziklából tűz csapott ki, és megemésztette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Az úrangyala pedig eltűnt szem elől. Amikor Gedeon látta, hogy az úrangyala volt az, ezt mondta, jaj nekem, uram, uram, mert az úrangyalát láttam színről színre. Az úr azonban ezt mondta neki, békesség neked, ne félj, nem halsz meg. Ezért Gedeon oltárt épített az úrnak, és így nevezte el az úr a békesség. Még ma is ott van ez Ofrában, Abiezer nemzetségének a földjén. Csendesedjünk el, és így nevezzük. Úrunk, meg sem tudjuk neked köszönni azt, hogy micsoda áldás és lehetőség számunkra az, amiről az Úr Jézus Krisztus úgy beszélt, hogy boldogok azok, akiknek a szívük tiszta, mert ők meglátják az Istent. Köszönjük neked, Úrunk, azt, hogy nekünk nem kell halálos félelemmel úgy tekintenünk a veled való találkozásra, hogyha te beszélsz velünk, akkor nekünk halnunk kell. Úrunk, köszönjük ennek az igének a biztatását, hogy te számon tartod a legkisebbeket is, hogy te ma is szereted a kicsiket, a nyomorultakat, szereted a megkötözötteket, a megsebzetteket, hogy szereted a bűnöseket is. Azt szeretnénk megköszönni, Úrunk, hogy minket szeretsz. Úrunk, megköszönjük azt is, és hálát adunk azért is, hogy mi hihetjük azt, hogy ez az ige ma hozzánk személyesen szól. Köszönjük azt, hogy te ma is megszólítasz és feladattal látsz el, hogy számon tartod a mi életünket, hogy a mi panaszainkat meghallgatod, és hogy azzal biztatsz, hogy a te erőddel mégis győzedelmesek lehetünk. Urunk, arra kérünk téged, hogy ezen az estén is légyenek közöttünk ígéreted szerint. Hallgass meg a mi könyörgésünket Krisztus Jézusért, a mi Urunkért. Amen. Ma a felolvasott Ószövetségi igéből három gondolat köré szeretném csoportosítani mindazt, amit elkívánok közöttetek mondani. Ez a három gondolat a következő. Elhivatásakor mit csinált Gedeon? Mit csinált Isten? És végül hogyan beszélt vele Isten? Mit csinált Gedeon? A legelső kérdés az, amire ma a feleletet keressük. És nem tudom, valakinek egyáltalán itt a fővárosban feltűnik-e az, hogy Gedeon gabonát csépel a présházba. Az feltűnne számotokra, azt mondanám, hogy a menyasszonyt fehér ruhába a szenes pincében öltöztetik. Valami hasonlatos dolog az ahhoz, mint ami itt történik. Hogy valaki gabonát a présházban, vagyis a pincében a föld alatt présel. Pedig ide juttatta Izrael bűne miatt az Úr ezt a népet. Hogy az állandó rablások és zaklatatások miatt ez az ember, Gedeon, Manassé legszegényebb családjának a legkisebb fia, a présházban, a föld alatt kénytelen gabonát csépelni. Egészen elképesztő helyzet, úgy tűnhet, hogy az ember a sajátját kénytelen lopni. Lopva, rejtve, úgy viszi haza a termést, jaj, valaki meg ne lássa, nehogy tanulja legyen a dolognak, és ő maga elrejtezve lenne a föld alatt kezd neki ennek a nehéz munkának. Bottal úgy veri ki a gabonát a kalászból, mintha ő oroszta volna. Pedig hát a cséplés az ugye népünnepé. Nem tudom, közületek valaki részt vette ilyenben, vagy látta filmen, Ez egy valóságos népünnepe, igaz? Együtt vannak, boldogan énekelve, örvendezve az emberek, egymás segítve, hol, kint, a szabadban. Ott, ahol a szél járja, ugye ezután volt ez, hogy feldobták a kicsépelt gabonát, hogy válassza el a szél a konkolyt és az értékes magot kint, a szabadban. Közösen végzett munka, és nem suttyomban végzendő munka. Ami itt történik ebben az igében, amivel kezdődik ez a történet, az nem normális. Nem természetes, éppen ellenkezőleg. Valami ficam van itt, valami torzulás van itt, fordítva csinálja Gedeon a dolgokat, mint ahogyan ez természetes lenne. Ugye zaklatott korban élt ez a Gedeon. Hol van már a régi barátság, szövetség, testvériség Midján népével? Ugye Mózes Jetrónak, Midján papjának veszi el a lányát, Cipporát. Hol van már ez az időszak? Éppen az Úr az, aki 7 esztendőre ennek a népnek a kezébe adja Izrael büntetésül. Kificamodott kor, eltorzult időszak, fordított élet. Vajon nem ilyen korban élünk a testvéreim? Szülőföldemen éppen ezekben a napokban folyik a kukoricának a betakarítása. És a leghétköznapi dolog az, hogy olyas valaki, aki, ahogy a mondani szokás, a munka elejénél nem volt ott, annak ugye nem sok keresnivalója van ott a munka végénél sem, amikor a termés kell elvinni. Se szó, se beszéd, szekerekkel állnak be és viszik a másnak a kukoricáját. És még a tolvaj van felháborodva. És még köszönje meg a gazda, aki egyedül kiment, hogyha nem hagyják jól helyben. Valami ficam van itt, nem? Ficam van, és torzulás ebben az egész világban. Az, aki semmit sem tesz azért, hogy tisztességesen megéljen, az háborodik fel, és azt követeli, hogy tartsák el. Nem nevesítem a dolgokat, tudjuk, hogy miről beszélek. Valami ficam van itt. Annak idején ispotályokat emeltek szert ebben a városban is. Közismertebb nevén ez ma a kórház. Mire szolgál a kórház? Ugye az összetörteket, betegeket gyógyítsák. És ezeken a helyeken egész osztályok vannak annak idézőjelbe téve, szentelve, hogy ugye a magzatokat már az anyamékben elpusztítsák. Valami nem stimmel. Ebben a világban mindenki a békéről, béke folyamatokról, béke tárgyalásokról beszél. És ekközben folyik a gyilkolás, és egyre gyilkosabb fegyvereket állítunk elő. Valami nem stimmel. Két ember házassági szövetségre lép. Megfogadva azt Isten színe előtt, hogy egymásnak gondviselői, segítő társai lesznek. Aztán jön egy kis idő, és azokat, akik tanúk voltak ennek a házasságnak, azért hívják el a bíróságra, hogy a másikat minél inkább befeketítsék. Valami nem stimmel. Valahogy minden a feje tetején áll. Pincében csépel az emberiség. Pince életet élünk, valami ficam, valami torzulás van itt. Új teremtés kell. Nem toldozgatás, nem foldozgatás, nem a dolgoknak a szépítgetése, nem a tatarozása, gyökeres változás, új teremtés kell. Ki lehet az, aki ezt helyrehozza, amit mi megfordítottunk, amit mi a feje tetejére állítottunk? Isten az, aki a pincében cséplő Gedeonokat újjá teremtheti. Mert mit csinált Isten? Amíg Gedeon küszködik, ott a félhomályban, a porban, piszokban, keményen dolgozik, Istennek kész terve van. Istennek kész terve van, amelyben ennek az embernek meghatározott, fontos helye van, fontos szerep jut neki. Gedeon élete számon tartott élet. Pedig saját szavai szerint is ő egy névtelen senki. Manassé törzsének legszegényebb családjához tartozik, ennek a családnak is ő a legkisebbje. Valóban egy senki, az emberi mérték szerint. Isten azonban mégis kiválasztó szeretettel tekint rá, és azzal keresi fel, hogy Gedeon, nem erre vagy teremtve. Nem arra vagy teremtve, hogy sötétségben élj, hogy félelemben élj, vakon létre. Nem kell így tengetned a napjaidat. Mi az első szó, ami Gedeonhoz szól? Hogy átsiklunk rajta? Az Úr van veled. Az Úr van veled. Nem akárki. Az Úr az, aki itt van veled. És jönnek a szívszorongató kérdések, a miértek. Hát, hogyha az Úr van velünk, akkor hogy történhetik körülöttünk mindez? Hogyan juthatunk ide? Ha az Úr van velünk, akkor miért szívják a vérünket? Miért élősködnek rajtunk? Hol vannak az ő nagy csodái? Hol van az ő szabadítása most? Hol van ő? Miért van harc? Miért van igazságtalanság? Miért van éhínség? Hol van Isten? Az Úr van veled? Nem valahol a messze távolban. Itt van Isten. Az Úr itt van veled. Isten már régen nem ezekre a kérdésekre akar feleletet adni. Ezeket már megválaszolta. Tudjuk, minden mögött ott van a bűn. Azért jött az éhínség, azért jött a rabság, azért jött a rablás. Erre következett minden. Eltaszított Isten, de hát itt vagyok. Itt vagyok a szabadításommal, eljöttem. Most Gedeon, nem ez a téma, nem erről van szó. Gedeon, fáj ez a valóság? Fáj a vakond élet? Fáj a sötétség? Fáj az elvetettségnek a tudata? Hát akkor itt a lehetőség. Változtass rajta. Menj el, szabadítsd meg te a te népedet. Hogy én egyedül? Én egyedül, aki egy senki vagyok? Nem, én veled leszek. És hogy alkudozik ez az ember? Hát valamit elkezdtél, Uram, most már értem, de azért add még valami jelét annak, hogy valóban te vagy az. Várj meg itt. Készítek neked ételt, és nézd meg az éhínség időn, amikor azt mondja az ige, hogy nem csak a termés pusztították el az idegenek, hanem nem volt sem lyuk, sem marha, sem szamár. Ez az ember elmegy, és talán a családjának legértékesebb jószágát, egy kecskegidát feláldoz, amit még nem is tudja, hogy áldozat lesz, és ezt készíti el az Úr követe számára. Pazarló ez a bőség. És akkor, amikor azt mondják neki, hogy ezt készítetted, jó, tedd oda a sziklára. Mint azt kérni tőled, hogy tedd mindenedet, csak úgy oda félre. És azt mondja az Úr követe, hogy öntsd rá azt az értékes levet, amit talán nem ettetek már hónapok óta. És akkor érti meg azt ez az ember, hogy nem arról van szó, hogy itt valaki enni fog vele. Hát hogyan lehet Istennek ételt adni? Egy módja van, ha áldozat lesz belőle. És akkor esik le a szeméről a hájuk, hogy ki is van itt valójában, ki az, aki vele beszél, ki az, aki elküldi őt és feladattal bízza meg, amikor az az áldozat megemésztetik. Mit csinál Isten? Megszólít, helyesen láttad, helyes látást ad, feladattal bíz meg, és bizonyosságot állít ő elé. Egyúttal azért szívbe, illetve kézbe veszi ennek az embernek a szívét is. Istennek van egy kérése, amit senkinek az életében nem mulaszt el kérni. Mindannyiunktól. Ez a kérdés így hangzik, adjad fiam a te szívedet én nekem. Ezt a kérdést senkitől nem fogja megspórolni. No, az első lépés itt megvan. Isten megszólít. Az Úr van veled. Isten megszólít, ma is, most is. A folytatás csak ezután következhet. Mert hogyan beszél ezután az Úr Gedeonnal? Az Úr van veled, erős vitéz. Mondja ezt az Úr egy olyan embernek, aki harcmezőt sohasem látott. aki gyáva is, hiszen ezért rejtezik el, aki fél is, aki egyedül van, aki orozva viszi haza azt, ami az övé. És neki mondja ezt az Úr, hogy az Úr van veled, erős vitéz. Hát ha ezt nem az Úr mondaná, azt gondolnánk, hogy gúnyolódnak vele, igaz? Képzeld el, hogy neked ma azt mondják, hogy az Úr van veled, te szent és igaz ember. Na jó, hát nem mondom, hogy nincs közöttünk az, aki azt mondja, hát ez természetes, így van. De úgy őszintén, melyikünk az, aki azt mondaná erre azt, hogy Uram, ez valóban így van. Nem az a helyzet inkább, hogy azért a szándék megvan bennem, Uram, hogy valóban szent és igaz ember legyek. De te, Uram, ismered az én hazugságaimat. Ismered az én szeretetlenségemet, az én gyűlölködésemet. Én nem vagyok szent és igaz ember, de te azzá tehetsz. De te mit szólnál hozzá, hogy azt mondaná az Úr, hogy az Úr van veled, te boldog ember. Én boldog? Nincs itt valami tévedés? Biztos, hogy nem téveszt össze valakivel? Én most temettem el a szerettemet. Én, aki ilyen nyomorult vagyok, aki most sírtam el a könnyeimet, szinte már nincs is több. Én, aki ilyen nyomorult betegségben vagyok, beteg ágyban vagyok, én lennék a boldog ember. És nézd meg azt, hogy Isten ezt, hogy erős vitéz, Gedeonnak az Úr ezt a leges, legkomolyabban mondja. Ez a mi különbségünk. Az, hogy az Úr már úgy látja ezt az embert, amilyenné formálni fogja, amilyenné tenni fogja, amilyenné akarja, hogy ő váljon, hogy legyen erős, vitéz ember. Ne egy szürke senki, ne egy névtelen ember. Legyen erős, vitéz. És általában ez a baj mi velünk, az, hogy mi úgy látunk egyeseket, amilyen az az ember volt. Figyeld meg, egy emberi botlás, egy emberi bukás elegendő ahhoz, hogy valaki bélyeget viseljen egy életen keresztül. Mennyi sok fájdalmat és kárt okozunk azzal, hogy a legtöbb általunk ismert emberre úgy gondolunk, amilyen az az ember valaha volt. Nem számít, hogy ma már más. Ma már megtért. Adjuk meg neki a lehetőséget. Hogy már megváltozott, hogy már megbánta, hogy már leszokott, hogy már köze nincs az egykori önmagához. A mi szemünkben olyan, mint amilyen valaha volt. Jobb esetben olyannak nézzük, amilyen most. Sohasem azzal a szemüveggel, amellyel Isten beszél vele, hogy úgy tekintek rá, amilyen lehet, különösképpen amilyenné lesz Isten kezében, amilyenné formáltatik. Isten pedig megcselekszi ezt nem kevés emberrel. Milyen csodálatos dolog, hogy Isten a hétköznapokban, hétköznapi munka végzése közben, amikor az a valaki piszkos, lucskos, Isten odáll elé, és megszólítja. Ahogyan megszólított Pétereket, ahogyan megszólított Zákeusokat, Mátékat, samáriai asszonyokat, paráznanőket, Isten a hétköznapokban áll oda, és szól hozzájuk, és mondja azt, hogy te eddig halász voltál, eztán pedig emberek halászává leszel. Vagy te Petrus vagy, Péter kicsin kövecske, Petra. És majd leszel kősziklává. Voltál senki, leszel valaki. Leszel az én kezemben az én engedelmes eszközöm, az én küldött emberem, apostolom, tanítványom, aki nem csak hogy maga tartatik meg, de rajta keresztül mások tartatnak meg. Isten ma így beszél velünk, nem azt nézi, kik voltunk, vagy éppen kik vagyunk, hanem úgy beszél velünk, hogy kik lehetünk, kiké válhatunk. Ő már tudja, hogy kivé lehetünk, hát engedjük azt, hogy ő tovább beszéljen hozzánk, tegyük meg, amit kér. hogy ő minket is új teremtéssé tegyen. Az a csodálatos ebben a mai igében, hogy beleenged látni Istennek a szívébe. Az, hogy mi ilyen emberi körülményeket látva legyintenénk, hogy ebből az emberből erős vitéz, győzedelmes hadvezér, ugyan már kérem. És Isten a legkomolyabban gondolja, mitől lesz ez az ember valóban erős vitéz, Istennek az embere? Attól, hogy Isten öröktől fogva kiválasztotta magának, és valóban lesz belőle hadvezér. De ez ott indul, hogy ott, abban a pincében, piszokban és sötétségben Isten megszólította, végighallgatta az ő keserű panaszait, bizonságát adta, hogy ő hívta el, átformált a szívét és hitet támasztott benne. Mit lehet erre válaszolni? Ma is hogyan lehet erre egyáltalán valamiféle választ adni Istennek, hogy ő méltatlan voltunk ellenére megszólít? Azt, amit Gedeon tett, hogy ezután valóban Istennek hála áldozatot mutatott be. Hálát lehet adni ma is. Úgy, ahogyan ezt egy énekünk mondja, imádom azt a nagy szerelmet, mely Jézusban felém hajolt, magam rábízva, mint a gyermek, ki férget, engem felkarolt. Merjünk ebben hinni, merjünk ebben bízni, hogy lehetünk valakikké. Merjük azt megköszönni, hogy lehettünk valakikké Isten kegyelméből. Soha nem feledve azt, hogy Isten honnan hívott el, hogyan szólított meg, hogyan tett az ő eszközévé. És tanuljuk meg, hogy nekünk nem a múltra, de mégcsak nem is a jelenre kell figyelnünk, hanem előre, a jövőre. Ehhez kérünk segítséget. Imádkozzunk! Úrunk, olyan csodálatos hallgatni azt, hogy te milyen szeretettel, milyen kegyelmesen tudsz beszélni azokkal, akiket arra méltatsz, hogy a tieid legyenek. Úrunk, nem tudjuk megköszönni eléggé azt, hogy tudhatjuk azt, hogy minden feladatban, minden küldetésben, minden harcban és minden küzdelemben te vagy az, aki velünk vagy. Hogy oly sokszor elsiklunk afölött, hogy az Úr van veled, ne félj, csak higgy. Úrunk, adj nekünk engedelmes szívet, úgy is, hogy tudjunk másokra, fele barátainkra és szolgatársainkra azzal a szemmel nézni, ahogyan egykor te néztél. Hogy ne versengést, ne megosztottságot szűjön a mi indulatunk, hanem egymásnak válhoz igazítva tudjunk együtt engedelmesen küzdeni testvérként. Úrunk, könyörgünk mindazokért, akiket te arra méltatsz, hogy meghallják a hívó szót. Könyörgünk azokért, az új arcokért, akik eddig ebben a közösségben talán még nem jártak, akiknek a szívére te eddig még nem beszéltél, de akiknek te ma adsz reménységet a szívébe. Urunk, te képes vagy átformálni életeket. Cselekedd meg ezt az ő életükben. És Urunk, akkor, amikor arra kérünk, hogy légy ennek a gyülekezetnek továbbra is őriző pásztora, a ma nagy pásztornak a nevében hallgass meg a mi könyörgésünket, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kicsinyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Ámen.